és énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét, és a bárány énekét. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya, ki ne félne téged. Urunk, ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Ámen. Kedves testvéreim! Minden évben elhangzik a zsoltáros felszólítása, énekeljetek az Úrnak új éneket. És ennek a felszólításnak a kereszténység népe újabb és újabb énekekkel igyekszik eleget tenni, énekeskönyvreformmal, új liturgiával, Szokalai Sándor kantátáival, vagy az új ének címen összegyűjtött ifjúsági énekekkel. De minden addigi próbálkozás dacára a következő tavaszon ismét felhangzik a követelés, énekeljetek az Úrnak új éneket, új éneket, új éneket, énekelj te egész föld. Hát soha sincs megállás az újításban. Soha se lehet megállapodni a bevett dallamoknál, a bevált szövegeknél, a kívülről fújt koráloknál és az ismerősre kopott énekszámoknál. Folyvást küszködni kell, folyvást kísérletezni és próbálkozni kell. Erről szólnak a mai istentiszteletre választott énekek is, két kortárs énekköltőnek, Solc Lászlónak és Dóka Zoltánnak az énekét énekeljük mai istentiszteletünkön. Hogyha kinézünk a templomablakon, a templomkertbe, már jobban értjük ezt a kantáte vasárnapi sürgetést, hiszen odakint megint tavaszodik. Az új teremtés harsogó képe bontakozik ki előttünk, ezt az új hálaadást indokolva és megalapozva. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Nagy csodákat művel egymaga. Egyik régi reformációkorabeli énekünk pontosan fogalmazza meg ezt az összefüggést, az egyházi naptárnak és a meteorológiai naptárnak ezt a rejtett törvényszerűségét. Tudnélik azt, hogy kantáte vasárnapja valamikor késő tavaszra, májusra vagy június elejére esik. Ez az énekünk ugyanis mind a húsvéti, mind a pünkösdi strófáját ezekkel a sorokkal zárja. Vigadjunk, miként a fák, füvek, virágok újulnak örömben. De még ez a megújulásra biztató ősi ének is áldozatul eshetett az újítás kényszeres lázának, a legutóbbi énekeskönyvreform szigorának, így 1982-ben kimaradt az evangélikus énekeskönyvből, túl nehéz volt, túl hosszú volt, túl ritkán énekelt. Talán csak a kántorasszony egyedül emlékszik rá, hogy ez volt a korálkönyv utolsó dallama, a 116-os. Mi pedig itt új éneket éneklünk, kortárs énekköltők új énekeit, hálát adva a csodáért, az új teremtésért, a természet zsongásáért és az új kenyérnek az ígéretéért. Nemrég láttam egy filmet az élő népzenei hagyományt ápoló mezőségi muzsikusokról. Eredetileg ez a film tévésorozatnak készült, aztán csináltak belőle egy moziban vetíthető változatot is, ezen a címen Életek éneke. A cím arra a körülményre utal, hogy a paraszt zenekarokban, a cigányzenész családokban nemzedékről nemzedékre öröklődik a mesterség, ebbe a muzsikába csak beleszületni lehet, hogy aztán valaki a vonót kisgyermekkorában megragadva, prímásként vagy kontrástként egész életében rángassa, hogy aztán csak a halál csavarja ki a kezéből. Születéstől halálig szól ez a hivatás, szól ez a dal, Születéstől halálig kísérel ez a zenei kultúra, sőt még a halál után is, hiszen a banda halottak napján végigjárja a temetőt, hogy az elhunyt zenésztársak, a családtagok, vagy a régi legendás prímások sírjánál megállva húzza el kinek-kinek a kedves nótáját. Ilyen értelemben pontos a filmnek a címe, Életek éneke. Az erdélyi mezőség közösségében még él a népzene, még életpályát lehet erre a muzsikára alapozni, még érdemes valakinek az egész életét erre a hivatásra szánni. De ez a szójátékszerűen rímelő cím másra is felhívja a figyelmünket. Arra, hogy a zsoltáros felhívása talán nem egyszerűen énekeskönyv reformra, új liturgiára, ifjúsági énekfüzet összeállítására biztat, hanem arra is, hogy életünk maga legyen háladássá, hogy vigadjunk, miként a fák, füvek, virágok újulnak örömben, hogy életünk maga legyen háladássá, mert nagy csodákat művel egymaga, mert örökké tart az Úr szeretete. Az új ének, testvéreim, nem kevesebb, mint az új élet, mint az az új élet, amelyet Urunk húsvét reggelén ajándékozott nekünk, nem kevesebb, mint az új élet szabadsága, a megrögzöttségeinkből, szorongásainkból, kényszeres szokásainkból, elrontott életünkből való szabadulás, melyben Isten szabadító tette által és Krisztus tette által lehet részünk. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem, szólt valaha Mózes éneke, azé a Mózesé, aki száraz lábbal kelt át a Vöröstengeren, és ugyanígy szólt az üvegtengeren végigkocogó bárány éneke a Jelenések könyvének felolvasott szakaszában. Erőm és énekem az Úr, az új ének nem más, mint az új élet. Az új ének, testvéreim, nem kevesebb, mint az új, szabad és áldozatkész élet, melynek forrása Isten új teremtése és szabadító tette, ennek az életnek célja pedig Isten akaratának betöltése és a másik ember segítése. Pál apostol a római levélben a következő szavakban foglalja össze ezt a tanítást. Kérlek titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő áldozatul, amely tetszik Istennek, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. A mi új énekünk és új életünk, és akkor felel meg a zsoltár felhívásának és Pál apostol tanácsának, hogyha énekünket és életünket maga a teremtő és megváltó Isten újítja meg. Az Úr azt mondja, én újat cselekszem, most kezd kibontakozni. Az újítások és reformok mindig viták keresztüzében állnak, vagy erőltetettek, vagy felszínesek, vagy túl elsietettek, vagy túl óvatoskodóak. Ezzel szemben a Szentírásnak az az egyértelmű tanúsága, hogy az új mindig Istentől származik. Egyedül Isten az, aki megújít, egyedül Istenben újulhat meg minden. Különösen tudatosítani kell ezt nekünk, evangélikusoknak, a reformáció egyházának, nekünk, akiket valaha új hitűeketnek csúfoltak. Luther Márton már a kezdet kezdetén tisztában volt vele, hogy a reform, az egyházjobbítás ügye nem a saját személyén, nem az ő elképzelésein áll vagy bukik. Már a 95 tétel magyarázatában így ír erről, idézem egy gondolatát, az egyháznak reformációra van szüksége, és ez nem egy embernek, a pápának, sem a sok bíborosnak a dolga, amint ez a zsinaton bebizonyosodott, hanem az egész világ dolga, sőt, egyedül Istené. A reformáció idejét egyedül az ismeri, aki az időt teremtette. Így ír az újítás szándékáról Luther. Így látta ezt a feladatot az az ember, akit az utókor reformátornak és hitújítónak nevezett. A pápasággal szembeszálló Luther meggyőződése nem volt más, mint a fáraóval szembeszálló Mózesé: erőm és én nekem az Úr, megszabadított engem. Kantáte vasárnapja, az egyházzene vasárnapja lévén még egy olvasmány élményemet szeretném megosztani a testvérekkel. Nemrég jelent meg egy könyv Johann Sebastian Bachról, ezzel a címmel: Bach testamentuma. Gondolom, ma sok evangélikus templomban megemlékeznek Bachról, a nagy evangélikus zeneszerzőről. Vagy szóban, vagy zenében, kórusművekben, énekekben. Ennek a könyvnek a szerzője, egy zenetudós, Bach kompozíciós módszerét, egyben utolsó, befejezetlenül maradt művét, a fúga művészetét vizsgálja és igyekszik rekonstruálni. A fúga művészetét szokás a nagy zeneszerző végrendeleteként is értelmezni, annak tekinteni, innen a könyv címe: Bach testamentuma. A könyv szerzője nagyon bonyolult, de egyben nagyon meggyőző gondolatmenetének az az egyik végkövetkeztetése, hogy a fúga művészetében Bach a Biblia utolsó könyvét, a Jelenések könyvét értelmezi a maga zenei eszközeivel, már ezért is indokolt volna említeni ezt a könyvet a mai Jelenések könyvéből vett alapige kapcsán. Azt a gondolatot viszont, amitől nem tudok megszabadulni, több Bachi dallamvezetés és korálfeldolgozás elemzése mellett csak úgy mellékesen említi a Bach kutató, a könyv szerzője, ez pedig a következő. A barokk tudománynak megfelelően Bach is a mindenség, az univerzum egységét, alapját és kiinduló pontját kereste, ezt a kortársak az egynek nevezték. Bachnak matematikus kortársa Leibniz ezt az egyet a legalapvetőbb információban, a nulla és az egy szembenállásában fedezte fel. Közismert, hogy erre a felismerésre, hogy ezen a felismerésen alapul a mai informatika. A nulla és az egy szembenállása az, ami különbséget tesz van és nincs, lét és nem lét, élet és halál között. Ezt nevezték a barokk tudósok az egynek. A hámolmise kéziratának utolsó oldalán az utolsó tétel, a Dona nobis pacem, hatalmas, 14 hangból álló záróakkordja után, a basszus szólam, tehát a D hang sorában, mert D dúra hangneme az utolsó tételnek, tehát a D hang mellett áll a szokásos formula, illetve annak egy változata: egyedül Istené a dicsőség. Aki valamit is hallott Bach, az ötödik evangélista munkásságáról, önkéntelenül már mondja a latin rövidítést: SDG, Soli Deo Gloria. A formula ezúttal úgy szerepel, éppen a D alaphang mellé írva, hogy D, Soli, Gloria. Ez a megváltoztatott szórend adja a kulcsot az értelmező kezébe, ugyanis a zeneszerző Bach itt azonosítja a nagy D-t, Deust, Istent, a hangnem alaphangjával, a D-hanggal, egyben a mindenség, a lélet, az élet egységét, alapját és forrását jelentő eggyel. Az univerzum kulcsát, amit a barokk tudósok a létezés őselemeiben kerestek, és amit a barokk zenészek az alaphangban, a felhangrendszer és a hangnem alapjában, a dallamok alfáját és omegát jelentő első hangban véltek megtalálni, ezt a kulcsot a zeneszerző Bach magánál Istennél helyezte letétben. Egyedül Istenné a dicsőség. Ez a felismerés, ez a mondat Bach testamentuma. Erőm és énekem az Úr, szól Mózes. Az egyház megújításának a dolga egyedül Istené, figyelmeztet Luther. Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld széléig, dicséretet a hívek gyülekezetében, erre biztat a zsoltáros. Mi ma még ehhez hozzátehetjük, énekeljetek új éneket és új, szabad, áldozatkész életet. Ámen. Isten szent lelkébe vetett reménységgel imádkozzunk szívünk, közösségünk és az egész világ megújulásáért. Élő Isten, jöjj tedd lelkünket lelked templomává. Kereszteld meg tűzzel egész egyházadat, hogy megszűnjön benne minden megosztottság, és úgy jelenjék meg a világ előtt, mint igazságod oszlopa és alapja. Add mindnyájunknak szent lelked gyümölcseként a testvéri szeretetet, az örömöt, a békét, a türelmet, a jó akaratot, a hűséget. Szent lelked szóljon szolgád szájával, amikor igédet hirdetik itt és mindenütt. Küldd el vigasztaló lelked minden bajba jutott embernek és a rossz áldozatainak. Teremts lelked erejével egyetértést. Szent lélek Isten, életura és forrása, bölcsesség és értelem lelke, tanács és erő lelke, tudás és kegyelem lelke, az Úr félelmének lelke, maradj velünk. Ámen.